Foglaljunk helyet. Milyen jó lenne, az jutott eszembe, hogyha az Isten igéje is úgy venne bennünket körbe, reggel, délben, este, mint engem most itt ezek a mikrofonok. Kálmánházán egy darab nem volt, úgyhogy a végén a hangomat nem hallottam, itt meg három is vannak, tessék, testvére. Az élet mennyire más tud lenni itt és ott, még egy-egy Isten tisztelet is, és ugye az életünk meg sokszor abban az élethelyzetben, amiben van, attól határozódik meg, hogy épp most boldognak mondom magam, vagy boldogtalannak, szomorúnak, vagy örvendezőnek. Hát adja Isten, hogy a mai ige azt tudja egy kicsit a mi szívünket legalább fölzaklatni, de ne csak fölzaklassa, hanem kívánom azt, hogy meg is örvendeztesse a mi szívünket. Az a szent ige, amelyet felolvastam a Királyok első könyvének 8. fejezetéből, ez Salamon templom szentelési imádságából egy részlet. Egy imádság hangzott el tehát, amelyet egykoron Salamon király mondott el, és vetették papírra, még az idegent is, aki nem a te népedből, Izraelből való, de eljön messze földről a te nevedért. Mert hallani fognak nagy nevedről, erős kezedről és kinyújtott kardról, ha eljön és imádkozik ebben a házban. Te hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből, és tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled, hogy a föld minden népe megismerje nevedet, és úgy féljenek téged, ahogy a néped Izrael. És tudják meg, hogy a te nevedről nevezték el ezt a házat, amelyet építettem. Ez volt még egyszer az ige felolvasva, mert ennek az igének az értéséhez fontos, hogy legyen egy rálátásunk Izrael népének életében, milyen helyet is foglalt el a templom. Tudjuk jól, hogy Izrael népének életében már a kő templom előtt is volt egy szent helyük, mégpedig a Szent Sátor. És a Szent Sátor volt az a hely, ahová a papok bementek. A szentek szentje volt akkor is az a hely, ahol tartották a szövetség ládáját, ahol azt tartották, hogy ott lakozik Isten, azaz Isten lakhelye, és ezért nem mehetett be oda, csak évente egyszer a főpap a nagy engesztelési ünnepen. Mert a nagy engesztelés napja Izrael népének életében az a nap volt, amikor így leegyszerűsítve azt mondom, hogy a pap bocsánatot kér Istentől a nép minden bűnéért. Minden bűnéért. Isten pedig megbocsát, ezek után a pap kimegy, és elmondja a népnek, hogy Isten az ő népének a bűnét megbocsátotta. Tudjuk azt is, hogy Izrael népe Ábrahám magvából származik, és Ábrahám volt az az ősatya, akit Isten elhívott, hogy már pedig menjen ki arról a földről, ahol ő lakott, ahol ő jól élt, és menjen arra a helyre, amit Isten fog neki mutatni. És nagy néppé teszi, megáldja, vele lesz, sőt, általa nyer áldást a föld minden népe. Már itt is benne van a föld minden népe. Hogy nem csak Izrael népe kap áldást Ábrahámon keresztül, hanem a föld minden népe. Miért a föld minden népe? És akkor most egy kis kitérő azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent a nép. Izrael életében, nyelvében a népre, erre a szóra, hogy nép, ők kétfajta kifejezést használnak. Az egyik nép, az egyik kifejezés, az ám az azt jelenti a szent népet, a zsidó népet, ahogy csak ők, ahová csak ők tartoznak, és csak őket hívják így. De van egy másik nép is, ahová tartozik minden más nép, ez pedig a goly, mindenki más így hívnak, hogy a goly, mert ők a nem szent nép, a nem elhívott nép. a nem Isten népe. És mi ide tartozunk, ebbe a bolyba. A zsidók pedig az elhívott nép. Ezt most úgy mondom, hogy a zsidó felfogás szerint. De milyen érdekes, hogy már Ábrahámnak azt mondja Isten, hogy általad nyer áldást a föld minden népe. Nem csak a zsidó nép, hanem a föld minden népe. De a zsidó nép történelmének nagy szerepe van abban, hogy megértsük a Szentírást, az Ószövetséget és az Új Szövetséget. Mert az Ószövetségben Isten, az Ószövetség elmondja Isten történetét az ő népével, hogy a bűnbocsánathoz igenis kellett a nagy engesztelési ünnep, kellett az áldozat bemutatása, mert tudjuk jól, hogy állatokat, gerlicét, juhot, bikát, mikor mit áldoztak, hogy a bűn ára ki legyen fizetve. Mert úgy tartották, és ez így van, azt mondja az ige, hogy nincs vér nélkül bűnbocsánat. Ugye ma is van azért a világban olyan hely és olyan bűn, ami miatt halálbüntetés érdemel az, aki elkövette. És ne csodálkozzunk azon, hogyha mi itt földi törvényeinket illetően, vagy a földi törvényeket nézve vannak olyan szigorú törvények egyes országokban, hogyha valaki olyan bűnt követ el, amire azt mondják, hogy ez olyan fülben járó bűn, hogy halált érdemel az, aki ezt elvégezte, aki ezt kigondolta, aki ezt megtette, akkor amikor én Istennel szemben állok, a szent Isten és a tiszta Isten, mert az ige azt mondja, hogy Isten szent, Isten tiszta. Az ember pedig elveszett és bűnös. És most itt lehet mérlegelni, hogy kinek mennyi bűne van. Lehet valakinek nagyon sok, és nagyon látványos. Lehet valakinek kevésbé látványos, sőt azt mondják róla, hogy igazából nagyon jó ember, de azért mondjuk ki őszintén, hogy a harag, az indulat, az önzés, és gonosz gondolatok azért meg tudják az ember szívét mozgatni, föl tud dühíteni, haragos tudok lenni, és azt kell, hogy mondjuk ez is bűn, ami Isten előtt nem kedves. Azt mondja az ige, hogy nem mehetünk Istenhez, nem mehetünk az Isten országába, a mennyek országába, úgyhogy mi cipeljük magunkkal a mi bűneinket, hanem valahol le kell tenni, valahogy bűnbocsánatot kell rá kapni. És Izrael népének életében a szent templomuk, a szent sátor volt az a hely, így mondom, az a hely, ahol az engesztelést elvégezték. És ahol ki lett mondva, hogy a bűn meg lett bocsátva. Amikor eljött annak az ideje Izrael népének történelmében, hogy ahogy körülöttük is minden népnek már királyai voltak, és ők is királyt kívántak maguknak, és már nem sátorban éltek, hanem kőházakat építettek. Eljött annak az ideje is, ahogyan Isten megengedte, hogy Salamon volt az a király, aki templomot építhetett az Úr nevének. Salamon építette tehát Krisztus előtt 962 és 955 között az első templomot Izrael népének történelmében. Ennek leírását megtaláljuk A Krónikák második könyvének 6. fejezetében, és megtaláljuk a Királyok első könyvében is, az 5. fejezettől kezdődően, részletesen le van írva a Szentírásba, hogy Isten milyen utasítást adott, hogy ez a templom milyen széles, magas, milyen hosszú legyen, mi legyen benne, miből épüljön, és lehetne tovább sorolni, mi legyen a belső berendezése. Csak egy részletet hadd olvassak fel, amelyet Salamon üzent Hírámnak. Hírám Tírusz királya volt, és a templom építéshez adott cédrusfákat. Te tudod, hogy apám Dávid nem építhetett házat Istene az Úr nevének, mert háborúskodnia kellett mindenfelé, míg az Úr lábai alá nem vetette ellenségeit. De most az Úr az én Istenem nyugalmat adott nekem mindenfelől, nem fenyeget sem ellenség, sem veszedelem. Én tehát azt gondoltam, hogy házat építek Istenem az Úr nevének, ahogyan az Úr apámnak, Dávidnak megmondta, a te fiad, akit utánad helyezek a trónra, az épít majd nevemnek házat. Dávid is szeretett volna már házat építeni Isten nevének, de ezt Isten nem engedte meg neki. Túl sokat háborúskodott. És Salamon volt az a király, akinek Isten megengedte, hogy templomot építsen. Erről a templomról tudjuk, hogy ez 597-ben, illetve 210-ben történt ez, 587-ben is, Nabukodonozor, vagy Nabukadnezár lerombolta, kifosztotta, és a zsidókat Babilonba vitette. Ekkor megkezdődött a babiloni fogság ideje a zsidók életében. Erről is olvashatunk a Szentírásban bővebben, és tudjuk jól, hogy Isten a népet engedetlensége miatt büntette a babiloni fogsággal. Mert nem Isten volt az Istenük. Nem őt félték, nem őt tisztelték, és a templom is, most így mondom, lelki értelemben kiüresedetté tud válni. Egy templom tud kiüresedni, testvérek. És ugyanígy, hagyd tegyük hozzá, ahogy egy templom ki tud üresedni, és ugye a mi templomunk is, mert ha az új szövetségre nézünk és vetítünk, akkor van egy olyan ige, többször is mondja az új szövetségben Isten igéje, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Mert a Szentléleknek kellene bennünk lennie, működnie, bennünket megtisztítania, bennünket az igazságra elvezetnie, és lehetne megvilágosítania, és lehetne tovább mondani, de ki tud üresedni a mi templomunk is. A lelki templomunk az néha teljesen üres. Nem értjük Istent, nem értjük az igéjét, de valahogyan el kellene jutni a hitetlenségből, a kétkedésből, a hitre és a bizonyosságra. Hogy ne üres legyen a mi szívünk temploma, hanem telve legyen hittel és bizonyossággal. Minden esetre azért a Szentírás az nem csak egy lelki könyv, bár legfőképp lelki könyv, de egy óriási történelmi dokumentumtár is. És olyan csodálatos összefüggések vannak benne arra nézve, hogy mi Izrael népének életében a templom jelentősége, amelyet, hogyha nem ismerünk és nem kutatjuk, akkor bizony komoly összefüggéseket nem fogunk látni és érteni a Szentírás üzenetét illetőleg. Mert hogy a templom volt az a hely, ahol az engesztelést elvégezték. A templom belsejéből haladok kifelé, akkor volt a templomnak egy szentek szentje nevezetű helye, ahol, amiről azt tartották, hogy ott lakozik Isten, és oda senki ember nem tehette be a lábát, mert az ember bűnös, Isten pedig szent, és ezért hogyan mehetne az ember a szent Isten elé, Éppen ezért évente csak is egyszer, kizárólag a főpap, az volt, hogy ő is félve és remegve lépett be oda, hogy Istentől bocsánatért esedezzen a nép bűnéért. A szentek szentjét elválasztotta a szentélytől egy bizonyos kárpit. A szentélybe bemehettek a papok, a szentek szentjébe csak egyszer egy évbe a főpap. Ha így bentről kifelé haladunk, utána volt megtalálható a papok udvara, ahova a papok beléphettek, utána volt megtalálható a zsidó férfiak udvara, ahova a zsidó férfiak léphettek be, utána volt az asszonyok udvara, a zsidó asszonyok udvara, oda csak a zsidó asszonyok léphettek be, és legkívül volt a pogányok udvara, ahova bemehetett bárki, egy római is, egy görög is, vagy bármilyen népből való ember. Így nézett ki a templom, nagyjából. Ezt a templomot, amit Nabukodonozor lerombolt, ez második Círus perzsa király, amikor Babilont legyőzi, akkor engedélyezi a templom újjáépítését, és Krisztus előtt 515-ben fejeződik be a templom újjáépítése, Zerubábel helytartó és Jósua főpap vezetésével. Esdrás könyvében is több szentírási könyvben olvasunk ennek a történetéről és történelméről, hogy felépül a második templom. Ez a második templom, ez már nem volt olyan díszes, mint Salamon temploma, sem méretében, sem szépségében nem volt olyan, de mégis felépült a templom. És ez a templom az, amelyet Jézus korában Heródes tovább fejleszt, tovább épít, még szebbé teszi. Ez a templom az, ahová Jézus is bement, amikor 12 évesen vitázott a hittudósokkal, és beszélgetett velük, és csodálkoztak azon, hogy honnan van ilyen bölcsesség ebben a kicsin gyermekben. Ez a templom volt az, a külső udvara, ahol az árusok árusították a maguk portékáit, áldozatokra szánt állataikat, és ahová Jézus bemegy, és fölborította, ugye már felnőtt korában, az árusok asztalát, és azt mondta, hogy az én atyám háza kálmárkodás házává teszitek, és hogy ez az imádság háza, és nem a, most így mondanák, nem a bizniszé. A templomnak azért van fontos jelentősége, mert tudjuk nagyon jól, hogy amikor az Úr Jézus meghal a Golgota keresztfáján az emberiség bűnéért, akkor megrendülnek a föld alapjai, sötétség lett Jeruzsálemben, lehet az egész világon, és ez a kárpit, ami elválasztotta a szentek szentjét a szentélytől, ez a kárpit tetejétől az aljáig ketté hasadt. Így mondom, hogy ami eddig teljesen el volt zárva, és ahova soha senki ember nem mehetett csak úgy be, mert az az Isten szent helye, ez most lezárul. Jelzi a kárpit meghasadása azt, hogy vége az ószövetségi áldozat bemutatásnak. Miért? Mert olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy az egyszeri és tökéletes áldozat, az Isten báránya feláldoztatott az emberiség bűnéért, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. És kedves gyülekezet, tudjuk nagyon jól, hogy minden úgy történt, ahogy Jézus mondta, hogy kőkövön nem fogott maradni semmi. Mert amikor az Úr Jézus értünk, meghalt a Golgotán, nem sokkal utána a zsidó-római háborúban Titus seregei bemennek Jeruzsálembe, és a földet tették egyenlővé a jeruzsálemi templomot. Krisztus váltság halála óta A zsidó népnek, Izrael népének életében nincs templom. Zsinagógáik vannak, de templomuk nincs. Nincs templom, nincs áldozatbemutatás. És vak az az ember, aki nem veszi észre a történelemben is, hogy az Isten cselekszik, és az Isten óriási áldozatot hozott az emberért Krisztusban, és hogy nem az embert bünteti, hanem a saját fiát büntette helyettünk. És ez a váltság. És azóta nincs a zsidó nép életében áldozat bemutatás, Krisztus váltsága óta. És olvastam, hogy többször próbálták a jeruzsálemi templomot felépíteni, az utolsó próbálkozás a 300-as években volt, Krisztus után, és nem tudták, több történetíró többféleképpen jegyzi le, de van, aki azt írta, mintha a természet elemi erői nem engedték volna, hogy a templom megépüljön, mert elnyelte az építőket. Van, aki földrengést ír, van, aki tűzgolyókról beszél, hogy az tört fel a földből. Minden esetre egy bizonyos, hogy 2019-et írunk, és a jeruzsálemi templomból egy sirató fal áll. Azért hadd mondjuk, hogy áll valami a történelemnek. Áll valami, ami beszél arról, hogy egykoron állt itt egy Heródes temploma, egy Salamon temploma, ahol áldozatot mutattak be Istennek, hogy bocsássa meg a nép bűnét. És azt mondja az Isten igéje, hogy nem gyönyörködöm bikák, bakok, és sorolja tovább ezeknek a vérében. Utálatosak előttem, ezt mondja az Úr. Hanem azt mondja, nincs olcsóbb megoldás, de önmagamat adtam az emberért. Mert Jézus Krisztusban az Isten jött közénk a mennyből, és ő volt az egyszeri és tökéletes áldozat, akire ha tekint az ember, akkor annak az embernek örök élete van. Mert nem az az Isten terve, hogy az ember elvesszen, hogy meghalljon, hogy szomorúságban legyen és bánatban, hanem Istennek az az akarata, hogy az ő igéje vigasz legyen számunkra és reménység. Vigasz és reménység, hogy van bűnbocsánat, hogy van örök élet, hogy van mennyek országa. És ezért nem csak zsidóknak, hanem minden népnek, és minden nép közül kedves ő előtte az, aki hozzátérnek teljes szívvel. És ahogy olvastam a Királyok könyvéből Isten igéjét, akkor rögtön párhuzamosan jutottak eszembe a történetek az Új Szövetségből, az etióp kincstárnok megtérésének története, ugye aki egy nagyon magas rangú ember volt, és csak azért megy Egyiptomból Jeruzsálembe, hogy imádja a zsidók Istenét. Mert ő valahol imádni akarta, és megismerni akarta, és megteszi a lépéseket. Hát vegyük tudomásul, nekünk is meg kell tenni azokat a lépéseket, amelyeket nem tudunk megspórolni ahhoz, hogy hit szülessen a szívünkben. Az már a következő lépés. Amikor megteszi az ember ezt a nagy lépést Isten felé, akkor Isten nem hagyja magára az embert, hanem ahogy az etióp kincstárnokhoz odaküldte Fülöpöt, úgy hozzánk is küldi Isten az ő emberét. Mert megkérdezte Fülöp az etióp kincstárnoktól, érted is, amit olvasol? Ézsaiás prófétát olvasta. Az etióp kincstárnok az ő hintóján ülve. Ő pedig azt mondja Fülöpnek, hogyan érthetném addig, amíg valaki nekem meg nem magyarázza. Fülöp pedig Ézsaiás proféta igéből kiindulva hirdette számára Jézust. És az etióp kincstárnok megtért, leszállt a hintójáról és megkeresztelkedett. De előttem van Kornéliusnak a megtérése, vagy a kapernaumi százados története. Lehetne tovább sorolni az új szövetségi történeteket, ahol pogányokból lettek keresztényi. Vannak olyan zsidók, akik még mindig nem látták meg Krisztusban a messiást. De vannak, akik zsidókból lettek keresztényi. De testvérek, a jeruzsálemi templom nem áll, azóta le van rombolva, csak egy siratófal van számunkra, de világszerte állnak a keresztény templomok, ahol hirdettetik, hogy az egyszeri és tökéletes áldozat Jézus Krisztus, ami bűneinkért feláldoztatott. Boldog az az ember, aki megtalálja az ő Jézusát, aki benne hisz és benne bízik, mert annak az embernek örök élete van, az ige ígérete szerint. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked a Szentírásnak drága üzenetét, kincsét, és te látod a mi szíveinket, hogy kinek milyen templom a szíve. Olyan jó lenne, hogyha a Szentlélek temploma lenne a mi szívünk, és életünk róla tenne bizonyságot ebben a bűnnel terhelt világban. Köszönjük neked a te igédet, és azt, hogy láthatjuk az igén keresztül, hogy te milyen csodálatosan cselekedtél Izrael népének életén keresztül, és láthatjuk azt is, hogy a templomnak milyen jelentősége van. Még azt is tudhatjuk a történelem szerint, hogy a Mória hegyén épült fel a jeruzsálemi templom, és a Mória hegye volt az a hegy, ahová te Ábrahámot küldted, amikor próbára tetted az ő hitét. Minden Jézus Krisztusra mutat a Szentírásban, és ezt köszönjük neked, és kérünk téged, hogy te légy szívünk vizsgálója, és te légy az, aki munkálkodsz mi bennünk, hogy a mi hitünk megszülessen te benned, a mi hitünk erősödjön te benned, a mi hitünk növekedhessen te benned, hogy semmi te tőled bennünket el ne tántorítson, és te add meg mindenkinek azt, amire épp szüksége van, hiszen te látod a megterhelt, szomorkodó szíveket is, a gyászterhével terhelt szíveket, Urunk, és csak te tudsz vigasztalás lenni a mi nehézségeink közepette. Áldassék a te neved közöttünk a te igédért, Urunk. Amen.